Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik, Déri Ágotától.
A különböző vitamintabletták és étrendkiegészítők nem esnek át olyan szigorú vizsgálatsorozaton, mint egy gyógyszer. Az étrendkiegészítők esetében az a szabály, mint az élelmiszereknél. Ne legyenek ártalmasak, és legyen pontosan feltüntetve, hogy mit tartalmaznak. Ezzel együtt jogos elvárásunk, hogy az étrendkiegészítő is használjon valamit, ha már egyszer szedjük. Az utóbbi fél évben közölt vizsgálatok szerint van olyan hatóanyagú étrendkiegészítő, amellyel etéren gond van. A brit Cochrane Collaboration nem kormányzati egészségügyi szervezet munkatársai 79 olyan kutatás metaelemzését végezték el, amelyek az omega-3 zsírsav kapszulákról szóltak. Eredményük szerint ezen étrendkiegészítők semennyire vagy alig-alig csökkentik a szívbetegségek és az agyi érkatasztrófa bekövetkeztének esélyét. Kiábrándító eredmények születtek az A, B, C, D és az E-vitamin tabletták hatásairól is. Tény, hogy életmódjuk, élethelyzetük vagy egészségi állapotuk miatt egyesek számára valóban hasznosak az étrendkiegészítők, például vegetáriánusok, vegánok, terhesek vagy ételallergiával küszködőknek. Továbbra is kérdés viszont, hogy az egészséges felnőtteknek szüksége van-e még vitaminokra. Táplálkozástudományi szakemberek szerint fontosabb a rejtett éhezés felszámolása. A kifejezés azokra vonatkozik, akik kellő mennyiségben táplálkoznak, de amit fogyasztanak, az csak energiadús, viszont kevés vitamint, nyomelemet és élelmirostot tartalmaz. Valódi karácsonyfa, ledes díszek, etikus ajándékok újrahasznosíthatóan csomagolva, és csak óvatosan a vörös hússal és a tejtermékekkel. A New Scientist által megkérdezett szakértők szerint így lehet környezetbarát módon ünnepelni a karácsonyt. Az elemzések szerint a műanyag karácsonyfák gyártása miatt több üvegházgáz kerül a légkörbe, mint amennyivel a fenyőültetvények fenntartása, a fák kivágása és szállítása jár. A 100 égős ledes karácsonyfadísz áramfogyasztása mindössze 2 watt, és élettartama több 10 000 óra, tehát egyértelműen előnyösebb környezetvédelmi szempontból, mint az izzószálas dísz. Decemberben az ajándékok beszerzésének időszakában figyeljünk arra, hogy etikus ajándéknak az számít, amelynek az előállítása nem jár környezetszennyezéssel, nem igényel különösebben szállítást, és nincs túl csomagolva, nem keletkezik miatta túl sok szemét. Apropó csomagoló papír. A szakértők szerint hanyagoljuk a csillámos, nehezebben újrahasznosítható, tekercsben árult papírokat, használjunk később is használható papírszatyrot. A karácsonyi ebéd vagy vacsora miatti környezetterhelésünk pedig kisebb lesz, ha kevesebb vörös hússal főzünk, vagy ha ragaszkodunk a hagyományos fogásokhoz, akkor az ünnep előtti hetekben korlátozzuk a hús- és tejtermék fogyasztásunkat. Elképzelhető, hogy visszamenőleg is meg kell kérdőjeleznünk számos olyan kutatást, amely a közösségi média, az okostelefonok és az egészség összefüggéseivel foglalkozott. A fő probléma az, hogy a kutatók rendszerint önbevallásra alapozó felmérésekből dolgoznak, és így jutnak olyan következtetésekre, hogy az okostelefonok nyomkodása összefüggésben áll a tinédzserkori öngyilkosságok számával, vagy a szexuális élet elhanyagolásával. A Lancasteri Egyetem kutatói 10 a telefonokkal töltött időt mérő felmérés adatait vetették össze valós adatokkal. A felmérésekben az alanyoknak nem csak azt kellett megbecsülniük, hogy hány percet, órát töltenek naponta ezzel, hanem azt is, hogy mennyire tartják ezt problémásnak. A kutatók mindezt egy olyan alkalmazás adataival vetették össze, amely rögzítette, hogy a felhasználó pontosan mennyi időn át foglalkozott a telefonjával. A két adatsor között alig volt összefüggés. A kutatók így arra figyelmeztetnek, hogy mielőtt olyan határozott kijelentéseket tennénk, mint hogy 15 éves kor előtt nem való okostelefon a gyerek kezébe, jobb lenne precízebb adatokra támaszkodni.
Szigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
A láz vagy termoterápia célja, hogy daganatos megbetegedések esetén a hagyományos kezelések kiegészítéseként a betegsejteket tartalmazó szövet felmelegítésével elpusztítsák a sejteket. Ebben és az upravezetők mikrohullámú tulajdonságainak vizsgálatában ért el figyelemreméltó eredményeket az MTA-BME közös lendületkutatócsoportja. Az eredményekről Simon Ferenccel, a kutatócsoport vezetőjével beszélgettem.
Alapvetően a szupravezetés jelenségéről azt lehet tudni, ez valószínűleg azért sokak számára közismert, hogy itt a fémekben veszteség nélkül folyó áramról van szó. Ennek már vannak technikai alkalmazásai is, nagyméretű transformátorokban alkalmazzák ezt, illetve vannak arra nézve tervek, hogy például ilyen lebegő szupravezetőkön alapuló lebegő vasutakban alkalmaznák ezt. A mi témánk az konkrétan nem az úgynevezett egyenáramú alkalmazásokra vonatkozott, hanem a nagyfrekvenciás, ezen belül is az úgynevezett mikrohullámú alkalmazásokra. Most a mikrohullámokon azt kell fejleszteni, hát mikrohullámos sütőről természetesen mindenki hallott. A név egy kicsit félrevezető, mikrohullámnak nevezik, ez a néhány centiméteres hullámhosszúságú elektromágneses sugárzásról van itt szó, és azt mindenki valószínűleg tudja, hogy a mikrohullámokat ugye nem csak a mikrohullámos sütőkben alkalmazzuk, hanem például a távközlésben, akár wifi-re, ha gondolunk, a wifi is 2,4 GHz-en működik, ami szintén egy mikrohullámú sáv, radarokban, katonai, illetve polgári légiközlekedésben. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt a mikrohullámú frekvencia tartományt ezt magabiztosan uraljuk. És konkrétan a mi problémánk az ugye az volt, az a jelenségkör, amit vizsgáltunk, hogy ezeknek a szupravezető anyagoknak vizsgáltuk az úgynevezett mikrohullámú elnyelését, vagy mikrohullámú abszorcióját. Nagyon röviden arra kell gondolni, hogy hasonlóan, mint ahogy a vizet a mikrohullámok megmelegítik, ugyanúgy a szupravezetők is tudnak elnyelni a mikrohullámú sugárzásból. És a mi konkrét eredményünk az az volt, hogy egy nagyon meglepő jelenséget találtunk. Hasonlóan ahhoz, hogy az egyenáramnak nincsen vesztesége egy szupravezető anyagban, hasonlóan a tudományos közösség várakozása az volt, hogy a mikrohullámok sem nyelődnek el a szupravezető anyagokban. Ezzel szemben mi bizonyos körülmények között azt találtuk, hogy akár még az úgynevezett normál, tehát nem szupravezető állapotnál történő elnyelésnél sokkal nagyobb elnyelést is meg lehet figyelni.
Bizonyos körülményeket említett, ez mit jelent a gyakorlatban?
A bizonyos körülmények azt jelentik, hogy a szupravezetők állapotát ezt mágneses térrel lehet változtatni. Tehát a fizikában a szupravezetés jelensége kapcsán egy nagyon fontos megfigyelés, hogy nagy mágneses térben, több Tesláról kell gondolni, a Tesla az a földi mágneses térnek körülbelül a 100 000-szerese, tehát azért komoly mágneses terekről van szó, de ezekben a mágneses terekben a szupravezetés jelensége megszűnik. Tehát lehet tudni, hogy a szupravezetés megszüntethető. Mi eredményünk igazából az volt, és ezért is volt meglepő, amit publikáltunk, hogy egy sokkal kisebb, mi ezt úgy mondanánk, hogy moderáltabb mágneses térben, egy ennél az úgynevezett kritikus mágneses térnél sokkal kisebb mágneses térben is már azt figyeltük meg, hogy az anyagnak óriási lesz a mikrohullámú abszorciója.
Mik a várakozásaik a folytatásban?
A cikkünket azzal motiváltuk, hogy a szupravezető anyagok alkalmazása a mikrohullámú technikában, ahogy az előbb említettem, például a radarokban lehet, vagy mikrohullámú sugárzás elnyelés esetén. Ezekben az esetekben ugye látszik az, hogy nagyon fontos, hogy mekkora lesz ezeknek az anyagoknak az elnyelése. Minket a jelenség maga érdekelt. Természetesen ez a motiváció, ez a szemünk előtt lebegett, hogy akár ennek lehet alkalmazhatósága is.
Kik vettek részt ebben a kutatásban?
A kutatásban egy nagy kutatócsoporttal működtünk együtt. Magyar, amerikai, tehát az USA-beli kutatócsoport volt. Magyarországról két intézmény, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémiának a Wigner fizikai kutatóhelye, illetve külföldről a Madridi Egyetemről volt egy kolléga, aki egyébként szintén magyar és régi jó barátom. Egy svájci cégtől, aki szintén magyar és szintén jó barátunk, volt egy közreműködőnk, és ebből a csapatból állt össze az, akivel közösen dolgoztunk. Igazából ezeknek a nagy nemzetközi együttműködéseknek valahol az a lényege, hogy azok az anyagok, amiket vizsgáltunk, konkrétan ebben az esetben úgynevezett magnézium diboridot, azt az USA-beli, tehát az Ames laboratóriumban állították elő tőlük, ezt megkaptuk, és itt mi Budapesten vizsgáltuk. Tehát a munkának a jelentős része az Budapesten zajlott.
A másik, most nemrég publikált eredményük egy teljesen más téma, egy láz vagy termoterápia. Tulajdonképpen mi ez, és egyáltalán hogy kutattak ennyire két különböző irányban?
A munkánknak a motivációja igazából ami összeköti, itt az előzőekben említett mikrohullám abszorció jelensége mellett az úgynevezett lázterápiában pedig az úgynevezett rádiófrekvenciás terek abszorciójáról van szó. A rádiófrekvencia az igazából egy fizikus szempontjából csak abban különbözik a mikrohullámú sugárzástól, hogy más a frekvenciája. Tehát valóban, ahogyan közkeletűen is mondjuk rádióhullámokról beszélünk, ami a hagyományos rádióadást jelenti, itt a néhány 100 MHz-es, ugye tudjuk, hogy a hagyományos rádióadások azok a 100 MHz-es körüli sávban vannak. Ide hangoljuk mindig a rádiónkat, tehát itt a 100 MHz körüli frekvenciájú elektromágneses sugárzásnak az abszorcióról van szó. És ez az a kapocs, ami igazából összeköti a mi kutatásunkban ezt a látszólag két nagyon különböző területet. Pár szót mondanék a lázterápiáról azért, hogy a hallgatók képbe kerülhessenek. A lázterápiáról azt lehet tudni, hogy ez az elmúlt évtizednek talán az egyik ígéretes rákellenes terápia céljára kifejlesztett, illetve kutatott eljárásáról van szó. Egyébként egy megjegyzést tennék itt, hogy ez nem összetévesztendő az úgynevezett egész test lázterápiával. Van egy az orvosi körökben egyelőre nem teljesen elfogadott olyan eljáráskör, ami arra próbál célozni, hogy az ember adott esetben egy daganatos megbetegedés során az egész testet megmelegítve úgynevezett lázterápia vagy hipertermia során gyógyítanák. Az, amivel mi foglalkozni szerettünk volna, vagy foglalkozunk, foglalkozunk, az egy úgynevezett célzott lázterápiát jelent. Itt arról van szó, hogy vannak bizonyos olyan jól lokalizálható daganatos megbetegedések, amiknél a terápia arra irányulna, hogy ebbe a beteg szövetbe jutassanak be olyan anyagokat, amiknek igen intenzív az elnyelési képessége ebben a rádiófrekvenciás hullámosztartományban, és az eljárás lényege az az, hogy ha a daganatos szövethez eljutott ez az intenzíven sugárzást elnyelő anyag, akkor egy lényegében gondoljunk egy egyszerű tekercsre, mondjuk egy páciensnek a kezét egy tekercsbe helyezzük, és közben rádióhullámokkal besugározzuk. A rádióhullámok azok tényleg körülöttünk élnek, arról mindenki tudja, hogy teljesen ártalmatlanok, semmilyen más életleni hatása nincs. Viszont ebben az esetben, hogyha ott van a beteg szövetben ez az intenzíven sugárzást elnyelő anyag, akkor az ott lokálisan megmelegíti magát a beteg szövetet, és ez már nem az én területem, ez már a biológusok területe, hogyha egyszer meg tudom melegíteni a daganatos szöveteket célzottan, nagyon jól lokalizáltan, akkor ott, és most nem szeretnék butaságot mondani, csak amit a biológusoktól hallok, akkor ott a daganatos szövegnek az elpusztulása lényegében megkezdődik, illetve például az orvos kollégák azt mondják, tehát mi az irodalomból tudunk, hogy ha egy ilyen terápiát kombinálok egy másfajta lokális kezeléssel, például egy kemoterápiával, akkor ezek a módszerek ezek egymást erősíthetik, és ezáltal esetleg a beteg gyógyulásához elvezetnek.
Ez a módszer elmélet, vagy már gyakorlat is?
A mainstream orvosi tudomány ezt még nem használja. Se az egész testlátterápiát, ez amit mondtam, hogy egy nagyon vitatott, és sokak úgy gondolják, hogy ez inkább az áltudomány határait súrolja, de ebben én tényleg nem szeretnék állást foglalni. De a lokális látterápiáról is úgy tudom, hogy ez még csak laboratóriumi körülmények között állati modelleken, tehát konkrétan állatokon, illetve sejtenyészeteken vizsgált. Illetve hát ami az én szerepemet, illetve a mi kutatásunkat illeti, mi még ezt sem csináljuk, ugye mi nem is vagyunk arra egy akkreditált laborhely, ugye fizikusokként, hogy akár csak sejteket is vizsgálhassunk, hanem mi ténylegesen csak úgynevezett in vitro körülmények között vizsgáljuk nagyon speciális anyagoknak az elnyelési tulajdonságát. És ez, ami egyébként a konkrét munkánk volt, amit ebben a nemrég megjelent cikkben publikáltunk, az igazából egy új módszer volt arra, hogy hogyan lehet ennek a nagy abszorpciói anyag által elnyelt sugárzás mennyiséget vagy dózist nagyon pontosan meghatározni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.